10 óra 15 perc van, folytatjuk a beszélgetést Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével, és arról fogunk beszélgetni a második blogban, hogy hát Kína gyakorlatilag bármilyen külső sok hatás jöhet, bármilyen járvány, bármilyen háború, Kína mindig megtalálja azokat a kis utakat, ösvényeket, amiken keresztül ő gazdaságilag tud profitálni, és nagyon úgy tűnik, hogy most az orosz-ukrán háború is az ő malmukra hajtja a vizet. Ugye kategorikusan ők nem ítélték el az orosz inváziót, kicsit ilyen semlegesnek próbálnak mutatkozni, de közben üzletelnek azért ők kőkeményen az oroszokkal. Például az Európai Uniós olajembargó kapcsán is arról lehet hallani, hogy az Európából kieső orosz szállítmányok nagy része átvándorolhat Kínába. Szóval Kína most mennyire haszonélvezője ennek a helyzetnek, miközben amúgy önsorsrontók a Covid politika miatt.
Így van, itt egy kettős folyamat látható idén legalábbis a gazdaságban. Egyrészt ez az önsorsrontó COVID lezárásos, zéró COVID politika, ami ugye legutóbb Sánkháj 2 hónapra le volt zárva, 25 millió ember, miközben csak 4000 esetet találtak. Egészen elképesztő, a kikötőkből nem tudtak kifutni a hajók, tehát Sánkháj Kína pénzügyi központja is, óriási veszteségek keletkeztek. Tehát egyrésztről látjuk ezt, másrészt viszont Kínában mindig egy hosszú távú tervezés, hosszú távú stratégiai tervezés alapján működnek, és azt láthatjuk, hogy ebben a háborúban persze nyilván leszámítva a fegyvergyártó cégeket, mert hát ők viszik a pálmát, főleg az amerikai fegyvergyártó cégek, ők az egyértelmű nyertesei ennek a háborúnak, de hogyha ország szinten nézzük, akkor Kína nagyon is jól jött eddig ki. Ennek az egész orosz-kínai közeledésnek ugyanis mindenképpen Kína a nyertese. Az egyik részről adott egy orosz gazdaság, ami nagyon súlyos problémákkal küszködik, több mint 10%-os recesszió lesz idén. Elképesztő pénzügyi problémákról beszélünk. A másik oldalon pedig van egy ugyan lassuló GDP növekedéssel rendelkező, de még így is nagyon gyorsan fejlődő Kína, ahol tavaly több mint 8% volt a GDP bővülése, és ehhez képest lesz, tehát egy magas bázisról lesz idén olyan 4,5% körüli növekedés.
Na várj, akkor itt egy nagyon picit álljunk meg, hogy nemrég a rádióban mi pedig pont azzal foglalkoztunk, mert felröppent egy ilyen hír, hogy az Egyesült Államok, nem tudom, 40 év után először gyorsabban növekedhet, mint Kína, de akkor ez nem reális, tehát akkor szinte biztos, hogy Kína jobban fog idén is növekedni.
Hát az IMF legutóbbi előrejelzése, ez a Global Economic Outlook előrejelzése szerint 4,4%-kal, ami Kína esetében, ugye, hogyha az elmúlt évtizedeket nézzük, akkor ez egy lassabb fejlődés, de ne felejtsük, hogy mindig az előző évhez kell hasonlítani, hát ugye a fák nem nőnek az égig, ugye nem lehet minden évben 10%-kal növekedni, hanem ugye az előző évhez képest, mert mindig egy picit lassul. De az azt jelenti, hogy egy biztos GDP növekedési pályán van a kínai gazdaság. Hogyan tudnak profitálni az orosz háborúból? Ugye közismert, hogy olcsóbban vásárolják az olajat, közismert, hogy a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok teljesen fellendültek, jóval többet tudnak Oroszországba exportálni, és ugye onnan pedig importálják a számukra nagyon fontos energiát, és ezen kívül nagyon fontos még a yuan, tehát a kínai fizetőeszköznek a szerepe is felértékelődött. Ugye Oroszországot a nyugati szankciók gyakorlatilag a kínai yuan felé terelték, és most ott tartunk, hogy az orosz jegybank tartalékainak, jegybanki devizatartalékainak közel az egyharmada yuanban van. Tehát a yuan felértékelődött.
Emelkedés, igen.
Bizony. És hogyha ezt nézzük, ez a kínaiak számára nagyon-nagyon fontos. Tehát az egész kínai amerikai kereskedelmi háború is, ha visszaemlékszünk, azzal indult, hogy a kínaiak mindig mesterségesen leértékelték a yuant, és a dollár pedig erős, ezért jelentős nyereségre tesznek szert a világpiacon. Na most ott tartunk, ugye, hogy a dollár erős, nagyon erős, a háborús kockázatok miatt kifejezetten erősnek tekinthető, a yuan pedig maradt ott, ahol van, és ezen kívül a jegybanki tartalékokban meg tudott erősödni, Tehát ez az egyik nagyon nagy előnyük. A másik pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy az orosz piac ugye kisétáltak a nyugati cégek, és ezt az űrt a kínaiak boldogan be fogják tölteni. Igaz, hogy nem lesz olyan nagyon látványos, de az biztos, hogy ők már ott vannak, és fogják ezeket a piaci réseket kitölteni. Ezen kívül a másik, hogy most itt az orosz-ukrán háború van az érdeklődés homlokterében, és eközben Kína tovább építi a selyemutat, az úgynevezett egy övezet, egy út utat tovább építi, és a dél-kelet-ázsiai államokkal, az úgynevezett ASEAN államokkal.
Kis tigrisekkel, vagy?
Nem, ez egy 1967-ben, ha jól emlékszem, létrejött szervezet, benne van Indonézia, uh-huh. Malajzia, uh-huh. Ez egy 650 milliós piac, ez az ASEAN országoknak, tehát a dél-kelet-ázsiai országoknak a szervezete, ez egy 650 millió fős piac. Na most itt Kína nagyon erősen tudott terjeszkedni az elmúlt években, és akkor ugye ez az orosz piac sem elhanyagolható a maga 145 millió főjével. Tehát Kína egy tudatos politikát hajt végre, és ebben a régióban is egy nagyon erőteljes terjeszkedést tudott véghez vinni itt a háború árnyékában.
Igen, és most azon kezdtem el gondolkodni, hogy vannak olyan vélemények, akik szerint, nem tudom, hogy az Egyesült Államoknak, most ez mennyire konteó vagy nem, de hogy az Egyesült Államoknak jól jön a háború, mert végérvényesen meggyengül az Oroszország, meggyengül az Európai Unió, és hogy akkor erősíthetik a világgazdasági dominanciájukat. De hát akkor pont, hogy nem, mert a háború miatt meg Kína most még jobban felkapaszkodik. Szóval akkor ez most hogy van?
Hát ugye ezt majd hosszú távon fogjuk tudni értékelni. Nyilván ez az instant politizálás, ez nagyon félrevezető tud lenni. Tehát hosszú távon kell nézni a dolgokat, és ezért is fontos, az előbb kiemeltem, hogy Kína hosszú távra, tehát több évtizede előre tervez, és már 2001-ben létrehozták az úgynevezett Sánkhái ötöket, ebben pedig Kína, Oroszország, Kazaksztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán van benne. Tehát Kína ezeket az orosz-kínai kapcsolatokat tudatosan építette, ez az eurázsiai nagyhatalmi ambíciói, ezek már nagyon régóta megvannak, és most, hogy Oroszország meggyengült, és sokkal jobban Kínára van ráutalva, elég, hogyha csak arra gondolok, hogy a fizetésekből, ugye a SWIFT rendszerből kilettek zárva az oroszok, kivonult a Visa, a Mastercard Oroszországból, ott van viszont a Union Pay, a kínai Union Pay. Uh-huh. Tehát akkor majd jöjjenek a kínai bankokhoz, és nyissanak ott számlát. A felhő alapú rendszerekben, a digitalizációban, a magas technológiában a kínaiak az utóbbi években nagyon elhúztak. Ugye ez a China 2020 nevű digitalizációs fejlesztési programjuk, ez most beérett, és az oroszoknak, ha valamire erre igazán szükségük van, a digitalizációs és technológiai fejlesztésekre, és ezekben a kínaiak biztos, hogy rendelkezésükre fognak állni, és ebben is a piacokat ki fogják tölteni.
Nagyon érdekes, említetted a kereskedelmi háborút, és tényleg minthogyha már az elmúlt évtizedben történt volna meg minden, mert azóta annyi minden történt Covid-tól kezdve háborún át, hogy kicsit már el is felejtettük, de elvileg akkor még ezek az Donald Trump idején bevezetett importvámok még érvényben vannak, és te hogyan látod a kína-amerikai versengést? Hát most volt például az Amerikai Államok Szövetségének egy ülése, egy csúcsrendezvénye Los Angelesben, és ott is elhangzott Biden részéről, hogy erősíteni akarja az együttműködést a dél-amerikai országokkal, mert Kína már ott is hihetetlen inváziót, gazdasági inváziót hajt végre, úgyhogy ha lezajlik ez a sokféle konfliktus, főleg az orosz-ukrán háború, akkor szerinted elképzelhető, hogy az USA-nak még rá kell tennie még egy lapáttal a Kínával szembeni szankciókra, vagy importvámokra, vagy valamiféleképpen fékezniük kellene a kínai előrenyomulást az ő érdekükből nézve?
Igen, ezt az előbb is már említettem, hogy a 2013-ban meghirdetett kínai új selyemút projekt, ez zavartalanul megy tovább, tehát a kutya ugat, és a karaván pedig nagyon is halad előre. Tehát ezek a védővámok, amiket Donald Trump kivetett, valószínűleg egyébként tényleg szükségesek voltak az amerikai gazdaság szempontjából, és valamilyen szinten meg tudták állítani a kínai exportnak az előrenyomulását, de csak fékezték. Tehát az amerikai-kínai kereskedelmi deficit nem hogy kisebb lett, még nagyobb is lett, és nem csak az amerikai-kínai relációt kell nézni, hanem a többi délkelet-ázsiai államokkal is. Hát most Kína odébb számlázta vietnámi cégeken keresztül, vagy más cégeken keresztül, ugyanaz az import bejött az Egyesült Államokba. Uh-huh. Tehát végül is ezekkel a védővámokkal csak nagyon picit tudták lassítani ezt a folyamatot, és nagyon jó, hogy említetted Dél-Amerikát, nem véletlen, hogy ezt a csendes óceáni TPP partnership, Trans-Pacific partnership, ugye amit még korábban hoztak létre Barack Obama.
Pontosan Trans-Pacific Partnership,
igen, és ebben 11 ország van benne, és Japán vezetésével, illetve az USA is benne van, és ebbe dél-amerikai országokat is bevontak. Nem is titkolt céljuk az volt, hogy a kínaiak ne legyenek benne. Na most a kínaiak erre válaszul az ASEAN országokat, uh-huh. tehát a dél-kelet-ázsiai országokkal fűzték sokkal szorosabbra a kapcsolatokat. Tehát ez egy nagyon tudatosan felépített stratégia. Ők pontosan jól tudják, hogy merre tudnak menni, meddig tudnak elmenni, és annál mindig egy picit tovább mennek. Úgyhogy nem véletlen, hogy hiába tudták ezt a TPP-t, ezt a csendes óceáni szabadkereskedelmi övezet, tehát egyébként egy óriási szabadkereskedelmi övezet létrehozni az amerikaiak, uh-huh. japánok. Mégis Kína ott van a dél-kelet-ázsiai államokon keresztül, tehát ezeket a kereskedelmi terjeszkedéseket csak fékezni tudják, és közben továbbra is épül a Selyemút, ami Afrikában is épül, ugye Európában is épül, és ezt az orosz háború csak nagyon, tehát egy részen ugye a vasúti koridoron keresztül, most nem mennek ugye Oroszországon keresztül annyira a kínai áruk, hiszen ugye szankciók alatt van Oroszország, viszont van nekik más, öt másik koridorjuk, amin keresztül tud haladni. Tehát ez is egy tudatos politika volt, ők tudták, hogy soha nem szabad csak egy kosárba beletenni az összes tojást, ahogy ugye az angol mondás tartja, hanem többfelé hat koridort építettek, tengeri koridorokat is, ezek a selyemutak. Most oké, az egyik éppen nem működik, az orosz, nem baj, van helyette másik. Pireusz kikötőjén keresztül szépen jönnek Európába az áruk.
És gondolom, ugye Afrika, úgymond csúnya szóval újra kolonizálásában is sok lehetőség van Kína számára. Ugye nagyon érdekes, hogy az afrikai államok zöme egyébként úgymond retorikailag inkább Oroszország pártján van, és akkor nem a nyugati világ pártján van. Ez is azt jelzi, hogy akkor ott Kínának meg Oroszországnak lesz majd könnyebb terjeszkednie, vagy gazdasági pozíciókat kiépíteni Afrikában sem, mint az európai országoknak például.
Ez is egy tudatos tervezés Kína részéről. Tehát itt több mint 10 éve, sőt inkább azt mondanám, hogy majdnem 20 éve zajlik afrikai infrastruktúrális projektekben a kínai részvétel. Ugye vasúti, nagyon fontos vasútvonalakat építenek, kikötőkben szereztek tulajdonrészeket, repterekben szereztek tulajdonrészt, leasingelnek rengeteg földet, termőföldet. Tehát itt ez a tudatos építkezés igenis, hogy meghozza a gyümölcsöt. Nyilván itt csak a folyamatnak az elején járunk, de azért nagyon jól lehet látni, hogy ezek a vasútvonalak hozzák a kínai árukat. Tehát nyilván nem várhatjuk el Kínától, hogy az afrikai országok csak az ő érdekeiket nézzék. Hát itt ezeken a vasútvonalakon az ő árujuk érkezik elsősorban. Ebből nekik származik a legnagyobb hasznuk. Nyilván a helyi lakosságnak is, de azért elsősorban a kínai vállalatoknak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. 10:30 van, úgyhogy mindjárt híreket kell mondanunk. Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője volt a vendégünk, és akkor szép hétvégét neked, szia!
Köszönöm.
Hamarosan tényleg akkor a hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!